nagyon-nagyon sok dolgot mond az Isten rólad, rólam, külön-külön személyenként. Na, én most nem ilyenről fogok beszélni, ez csak a felvezetés volt. De Isten beszél rólunk is dolgokat, amikor nem egyénenként érint meg, hanem mint közösséget érint meg minket, és most egy ilyen témát hoznék, amikor Isten rólunk beszél, nem egyénenként, hanem közösségről, közösségekről, és így rögtön belecsapja, két igeverset olvasok fel, és akkor azt hiszem, hogy ez el is mondja a témát. Az egyik pedig Ezékiel prófétának a könyvéből van, a 34. részből, és így hangzik: mert ti az én juhaim, az én legelőm nyája vagytok, emberek vagytok, én pedig istenetek. Így szól az én Uram, az Úr. És nekem szorosan hozzá kapcsolódik, hát ha végére jutunk és nem fáradtok el, akkor meg is magyarázom miért. A első korintusi levél 12. részéből egy valójában hasonló, ugyanerről szóló ige: ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai. Ami a közös mind a két versben, hogy itt rólunk beszél az Isten, ti pedig mondja mind a két részben, egyszer az ószövetségi népnek, egyszer pedig rólunk. Azt hiszem elég világos, hogy a gyülekezetről szeretnék beszélni, amiről, mivel sok-sok éve járunk gyülekezetbe, vannak gondolataink, vannak ismereteink, vannak tapasztalataink, de hadd hívjam fel a figyelmet arra, hogy van egy nagyon jó mondat a Efézusi levélben, amikor az Efézus 5-ben látszólag a házasságról beszél Pál, majd utána hozzáteszi, hogy nagy titok ez, én pedig Krisztusról és az egyházról mondom mindezt. Misztérium, ez a görög szó, amit itt használ. Ezt érezzük is mindig, ez valami olyan szót jelent, ez a misztérium. Hú, az valami nagyon-nagyon, persze. Ez a titkot jelenti, semmi más. Szóval ez egy nagy titok, és a gyülekezet ez egy nagy titok. Annak ellenére, hogy látjuk, tapasztaljuk, megélünk dolgokat, jót is, rosszat is, valójában a gyülekezet egy nagy titok. Szeretnék erről a fogalomkörről, erről az egész témáról beszélni egy kicsit, és mindent az elején érdemes elkezdeni, ezért először arról beszélek, hogy miért is beszél a nyájról olyan sokat az ige. És én azt szeretném kérni tőletek, hogy tegyük félre egy picit azokat a óhatatlanul meglévő képeket, amit nyájról, pásztorról, gyülekezet pásztoráról, és mind, amit erről eddig elképzelünk. És próbáljuk csak a szónak, a szavaknak a jelentését, talán a bibliai, vagy talán a természetes jelentését megragadni. Érdekes az első felbukkanása ennek a nyáj kifejezésnek az Ószövetségben. Valójában a 2 Sámuelnek, tehát Dávid történetének a, úgy mondják, függelékében, a legutolsó versben, a 2 Sámuel 24-ben bukkan elő, amikor ugye Dávid egy népszámlálást tart, kicsit meggondolatlanul, és amikor szembesül azzal, hogy bizony a pusztító angyal elkezdi a népet pusztítani, akkor így kiállt fel. Amikor meglátta az angyalt, ami népet írtotta, ezt mondta az Úrnak: bizony én vétkeztem, és én követtem el a bűnt, de az én nyájam nem követett el semmit. Sújtson le kezed inkább én rám és az én rokonságomra. Ez az első előfordulás ennek a képnek. És rögtön telibe talál Dávid, a király, a népnek a vezetője, a felkent fejedelme, úgy hivatkozik itt az egész népre, mint a nyájam. Fantasztikus a kép. Ki a nyáj? Hát ebből elég világosan látszik maga a látható Izrael, tehát az Izrael népe, az a nyáj. Nem kell ezt nagyon magyarázni, csak hogy mennyire látszik, hogy ezt a szerepkört Dávid világosan látja. Azt is, hogy a nyájhoz hozzátartozik a pásztor, és itt szeretném rögtön egy kicsit azt a képet, amit a pásztor kapcsán néha elgondolunk, oszlatni vagy tágítani. Az a pásztor, akire rá van bízva a nyáj. És Dávid ezt világosan látja, és ezért kiállt fel ebben a szituációban, hogy ne az én nép, ne az én nyájamat, engem, ne az én nyájamat. Fantasztikus ez a felismerés, ezt csak ezért hoztam ide, nem akarok ennél ebből többet. Viszont ebből az is látszik, hogy érdemes lenne egy kicsit elmélázni fölött a szó fölött, hogy mi is a pásztor és, mi a nyáj, milyen a nyáj, illetve egy picit magunkról, hogy milyen is az emberi természetünk. Ez nagyon izgalmas, mert azt látom, és nem baj, ha közbeszóltok, én azt gondolom, hogy ebben legyünk már ebbe a körbe kicsit szabadak, egy nagyon érdekes kettősség van jelen, saját magamat vizsgálva mondom ezt, de azt hiszem, hogy ez másokra is igaz. Egyszerre van bennem a lázadás, és amikor lázadásról beszélek, akkor természetesen nem táblákkal megyek tüntetni a parlament elé, hanem egész egyszerűen csak az a mentalitás az élet dolgaival kapcsolatban, hogy majd én megmondom. Nekem nem mondja meg senki a tudit, majd én megvizsgálom, és majd én eldöntöm, hogy az jó-e nekem, az kell-e nekem, én azt szeretném-e. Másrésztről az örökös vágyam afelé, hogy vezessenek. Az a vágyam, ami abból a valódi emberi szükségletből fakad, hogy törekszem a biztonságra, szeretnék biztonságot. És tisztában vagyok azzal, hogy én ezt nem tudom megteremteni magamnak. Nekem nagyon-nagyon sokszor van egy ilyen elveszett érzésem, amikor azt látom, hogy olyan bonyolult a világ körülöttem, nem tudom már befogni, és úgy szeretnék elbújni, pici lenni, nem látszódni, rejtekbe vonulni. És hívőként persze ez egy hatalmas ajándék, hogy az Úrhoz tudok, az ő menedékéhez menni. De én most egy kicsit tágítani akarom ezt a gondolatot, mert azt gondolom, hogy ez a kettősség minden emberre igaz. Az ember legalább annyira, amennyire lázadni akar, abban az értelemben, hogy ő mondja meg a tutit, szeretne biztonságba is vonulni, szeretné, hogyha valahogy mástól megkapnám a védettséget, amit én magam nem tudok megteremteni. És bizony, akkor is, hogyha ezt nehezen vallja be, én azt látom a ma embere, a társadalmunkra, de visszatekintve évszázadokra, a társadalmakra is, lépten nyomon arra törekszünk, a lázadásunkkal együtt is, hogy vezessenek minket. Arra vágyunk, hogy egy bölcs, lehetőleg felülről jövő, de ugye a világi ember nem biztos, hogy látja ezt, egy bölcs vezető vezessen minket. A vágyakozás a legkülönbözőbb társadalomban, a cáratuska, a bölcs vezető, az uralkodó, és mindenki helyettesítse be a maga elképzelését, de ez mindenkorra igaz, és nem szeretnék, nem a mai politikáról akarok beszélni, hanem sokkal tágabban jelen van. El kell, hogy ismerjük, az emberi szükséglet egyik lehetséges betöltésének látjuk, hogy valaki minket, hogy úgy mondja, vezessen. És én azt gondolom, hogy ebben azért tetten érhető az, hogy miért is néz ránk úgy a Biblia is, mint egy nyáj. Mert bizony, és most nem a pejoratív, negatív oldalát szeretném mutatni, olyanok vagyunk, hogy nem tudjuk, hogy melyik a jobb, meg melyik a bal kezünk. És bizony, ha magunkra vagyunk hagyva, hát akkor katasztrofális néha a helyzetünk, ahova el tudunk jutni. A fogság után, tehát Izrael fogságra vitele után, jelenik meg két prófétánál is, sok helyen jelen van, de itt ezt most szeretném felolvasni, ennek a nyájnak a képe. Az egyik, az Ézsaiás 40-ben, amit nagyon sokszor idézek, nem véletlen, mert ez a fogság idején hangzó üzenet a népnek, hangzik el az egyik. Az én Uram az Úr jön hatalommal, karja uralkodik, vele jön szerzeménye, előtte jön, amiért fáradozott. Ez a szerzeménye, ez amiért fáradozott, ez a népe, a nyája. Mint pásztor úgy legelteti a nyáját, kardjára gyűjti a bárányokat, ölébe veszi őket, az anyajuhokat szelíten terelgeti. És szintén a fogság idején, csak kicsit korábban, nagyjából Jeruzsálem bukása utáni években, egész konkrétan legalábbis, amit az Ezékiel könyvből felolvastam, onnan hangzik el, hangzik egy másik szó Ezékiel prófétától. Egyébként az egész Ezékiel 34 a pásztorról szól, tehát érdemes házi feladatként esetleg elolvasni. Én innen szintén a pásztorról olvasok most fel egy kicsit hosszabb részt. Ahogyan a pásztor gondját viseli a nyájnak, amikor ott áll juhai között, amelyek szét voltak szóródva, úgy viselem gondját juhaimnak. Figyelem, ez a fogság idején, a szétszóratásban hangzik már el. Kiszabadítom őket mindenünnen, ahová csak szétszórodtak egy felhős borús napon. jó legelőkön fogom legeltetni őket, és Izrael magas hegyein fognak majd tanyázni. Jó tanyájuk lesz, ott heverésznek, és kövér legelőn legelésznek Izrael hegyein. Én legeltetem a juhaimat, és én keresek nekik pihenőhelyet, így szólt az én Uram az Úr. Az elveszetteket megkeresem. Az eltévedtet visszaterelem. A sérültet bekötözöm, a gyengét erősítem, a kövérre is az erősre vigyázok. Úgy legeltetem őket, ahogy kell. De köztetek is igazságot teszek, juhaim, így szól az én Uram az Úr. Bárány és bárány között, kosok és bakok között. Nem tudom, érzitek ebből a két képből valami hihetetlen, komplex gondoskodást ír le. Nem egy pici, hogy akkor most kaját kaptok, aztán mehettek. Szívesen hoznám ide majd, ha befejeztem egyszer, Judit úgyis szívesen beszélne, hogy mi a különbség a szoptatás és anyateljes táplálás között. Na most körülbelül ilyen óriási a különbség itt is, a között, ahogy elképzeljük, hát ez Isten enni ad nekünk, köszönöm szépen, aztán megyünk a dolgunkra, de ez nem erről szól. Ez nem arról szól ennyi adott. Kiírtam néhányat ebből a két igerészből, néhány gondolatot. Hatalommal uralkodik, ez az egyik legfontosabb, és azt hiszem a legnyűgözőbb. És most egy kicsit a hit és a bizalom kérdése, hogy vajon látom-e ezt a hatalmat? Látja-e az a nép, aki egyébként itt a legnagyobb nyomorúságban van, a fogságban? Legelteti, és ez egy nagyon izgalmas dolog, és ez nagyon sokszor visszajön, és ezt érdemes tisztázni. Ugye, amikor legelteti szót használjuk, akkor óhatatlanul az etetésre gondolunk. Pedig pont arról nem szól. Pont gondoljatok csak arra, 23. Zsoltár, azt szerintem ennél a témánál a legeklatánsabb idehozni, ugye füves legelőkre vezet engem. Nem a számba törni az ennivalót, hanem elvezet a táplálékhoz. Lehetőséget ad arra, hogy jó táplálékhoz jussak. És amikor táplálékról beszélek, egyformán beszélek az Istentől való testi, lelki, szellemi táplálékról, ez azt hiszem elég világos. Tehát amikor ezt a kifejezést fogom majd használni ma, mert még lehet, hogy jövő héten is, jó sokszor, hogy legeltet, akkor mindig erre gondoljunk. Tehát az Isten első között arra tesz ígéretet számomra, hogy gondoskodik arról, hogy testi, lelki, szellemi táplálékhoz jussak, méghozzá jó, mert hogy van ennek alternatívája is, van csapnivaló táplálás is. Nem eszik helyettem, ezt írtam fel magamnak, és ezért ez nagyon fontos. Gondoskodik a pihenésről, azt mondja, hogy összegyűjt, és egy nagyon érdekes dolog villan fel, ha valaki két héttel ezelőtt még emlékszik, hogy miről beszélem, arra az a kettősség, hogy kétféleképpen is kószálunk el az Istentől, egyik esetben úgy, amikor nem megyünk, pedig az Isten mozdul, vagy vinni akar, a másik pedig, amikor megyünk, mikor az Isten nem akarja, hogy menjünk. Na itt mind a kettő megjelenik, amikor lemaradok a nyájtól, meg mikor elkószálok a nyájtól, egyformán megjelenik. Ott ugye csak arról a témáról beszélek, hogy hogy maradok le az Isten vezetéséről. Itt viszont a pásztor ennél sokkal tovább megy, hogy még ezekben a szituációkban is utána jön és megkeres. Azt az ígéretet mondja, hogy összegyűjt, és az eltévedettet visszatereli. Méghozzá van egy új szövetségi kép, hogy valami, hogy milyen módon, milyen minőségi módon. És ha spoilerezzem ezt előre, tékozó módon teszi. Bizonyára ismeritek azt a elveszett bárány példázat a Lukács 15-ből, igaz? Elvész, elkóborol, kóborol az egy, és mit csinál a pásztor? Elmegy, ott hagyja a 99-et. Elmegy, és azért, hogy megkeresse azt az egyet, és addig megy, amíg meg nem találja. Majd amikor visszajön, összehívja a barátait, a szomszédait, majd így szól hozzájuk, örüljetek velem, mert megtaláltam az elveszett juhamat. Ott a történetben van egy másik a drachmáról, ahol még lakomát is talál, ugyanebben a háziasszony, amikor megtalálja a drachmáját. Van ebben valami fantasztikus, tékozló hozzáállás. Képes otthagyni a 99-et azért, hogy az egyet megmentse. Nyilván van egy túlzás a példázatban, hát hiszen az józan racionális szerint akkor az a 99 el fog veszni, de nem ezzel törődik, hanem hogy olyan mérhetetlenül fontos az egy ennek a pásztornak, hogy még a 99-et is hátrahagyja, hogy megnyerje. Ápol. Én csak felolvastam, és azért itt felidézném. A sérültet bekötözöm, a gyengét erősítem. Ölébe veszi, hangzik, és ez egy nagyon érdekes dolog, mert valami olyasmiről beszél, ami már nem is a közösség témája, hanem éppen a személyes intim kapcsolat. Egyenként, külön-külön. Mert hogy ez a pásztor, ez a jó pásztor, ez képes arra a fel nem fogható dologra, hogy intim kapcsolatot tart egyszerre a sok millió, sok tízmillió, sok százmillió hívővel egyenként. Külön veled és külön veled, nem közösségben, hanem ezt személyesen teszi. És nagyon érdekes az a kép is, ahogy mind Ézsaiás, mind a Ezékiel úgy beszél, hogy az egyik azt mondja, hogy szeriden terelgeti még az anyajuhokat is. Tehát az azt jelenti, hogy ez a pásztori gondoskodása kiterjed nem csak arra, aki gyenge, gyámoltalan, elesett, úgymond, hanem bizony arra is, aki köszi szépen, rendben vagyok. Ugye Ezékiel azt mondja, hogy a kövérre is, az erősre is vigyázok. Nem valami fajta leválogatott, hogy a gyengének van szüksége erre a pásztorra, hanem valójában azt a képet látom meg, és majd erre megint később egy újszövetségi példával is szeretnék hozni, hogy mindenkinek erre van szüksége. És végül, ami legizgalmasabb volt a végén, ahol felfigyeltem, hogy még köztetek is igazságot teszik. Tehát egyfajta bíró is közöttünk. Nem kevesebbet ígér tehát a nyáj számára a pásztor, mint ezt a komplex gondolkodást. Tehát ez úgy kihívás. Ez úgy rendesen kihívás. Nem véletlenül mondtam, ugye a felvezetésben, hogy az én juhaim, az én legelőbb nyája vagyok. Ti emberek vagytok, én viszont az istenetek. Mi volt az eredeti terv? És felfigyeltek majd rá, hogy állandóan visszamegyek a kályához. És a kályha az, hát nagyon sok esetben vagy ott az édenkert környékén keresendő, vagy pedig a zsidók számára feltétlenül valahol ott a Sínai hegytövében. Amikor szövetséget köt 2 Mózes 19-ben Izraellel az Isten, akkor egy hihetetlen ígéret részesévé szeretné tenni őket. Ugye úgy hangzik az ígéret, láttátok, mit cselekedtem Egyiptommal, hogyan hordoztalak benneteket sarszárnyakon, hogyan hoztalak ide benneteket. Most azért, ha engedelmesek, ha engedelmesen hallgattok szavamra és megtartjátok szövetségemet, akkor bár enyém az egész föld, valamennyi nép közül ti lesztek az én tulajdonom. Papok királysága és szent népem lesztek. Az ígéret nem kevesebbről szól, mint hogy Isten személyesen minden egyes tagjának a népéhez közvetlenül fog szólni, közvetlenül fog rajtuk keresztül megjelenni a világnak, ti papok lesztek egyenként mindannyian. Ez egy felfoghatatlanul nagy ígéret a zsidó számára. Ti mindannyian papok lesztek a világ számára. Ez az alap, innen indulnak. Hogy ez milyen gyorsan elromlik, néhány verssel később, amikor a 10 parancsolat elhangzik mennydörgéssel, hallhatóan mindenki számára, már fejveszetten azt mondják a zsidók, hogy így szólnak Mózessel, te beszélj velünk, és mi hallgatunk fogod rá, de az Isten ne beszéljen velünk, mert akkor meghalunk. Az Isten szentségének a meglátása olyan félelmet gerjeszt bennünk, hogy azt mondják, hogy szóljon veled az Isten, ne hozzánk, mi majd megcsináljuk azt, amit ti akartok. Nem tudom, értitek-e, hogy azt a lehetőséget, azt a potenciált, hogy az Isten közvetlenül vezesse minden egyes tagját, delegálják tulajdonképpen Mózesnek. Majd mi téged hallgatunk, te pedig beszélj az Istennel. És már az egész sínai hegyi törvényadás már így zajlik. És ezt látjuk sok-sok részen keresztül, az Ószövetségben, Bírák könyvén keresztül, és eljutunk a Királyok könyvéhez, hiszen a Bírák valamilyen formában ezt a mózesi szerepkört folytatják, bár mindig alkalomszerűen. És akkor egyszer csak eljutunk a Királyok könyvéhez, akkor azt látjuk, hogy ennek a népnek már ez sem jó. Te már megöregedtél, fiaid nem a Teudonon járnak, tégy valakit királyunká, hogy ő bíráskodják felettünk, ahogy az minden népnél szokás. Sámuel ettől nagyon dühös lesz. Pontosan azért, mert ő látja ezt a romlási folyamatot, hogy de hát azt kéne, hogy közvetlenül az Isten beszéljen hozzátok, ti meg már a bírónak, az Isten felkentjének sem akartok a hallgatói lenni, hanem azt mondja, hogy adj nekünk egy vezért, és mi majd azt követjük. És Isten világosan azt mondja neki, hogy figyelj, nem téged utáltak meg, hanem engem vetettek el. És felfoghatatlan a számomra, hogy Isten miért ilyen pragmatikus, és azt mondja, oké, én ennek ellenére belemegyek ebbe. Tudjátok, amikor azt mondjuk, hogy minden helyzet egy alkalom arra, hogy az Isten formáljon és alakítson minket. Még az is, amikor pofára esünk a végén, mert erről szerintem tudunk beszámolni külön-külön mindannyian. Akkor rá kell eszmélnünk, hogy itt egy 400 éves pofára esés kezdődik. Mert eltelik 400 év, ha így nagy vonalakban nézi az ember a zsidók történetét, azt látja, hogy na mire mentek azzal, hogy a királyotok vezet. Hiszen vezethetne jól, elmondja a törvény, hogy hogy kellene a királynak követnie az Istent, és akkor lehetne jó vezető. És aztán eljutunk oda, hogy ott van a fogságban, ott ül a fogságban az egész nép, mert ők úgy gondolták, hogy majd vezet minket a király, vezet minket a fejedelem. És egy kicsit itt jártam körbe, ha hatalmas nagy léptekkel is remélem érzitek az egész Ószövetségnek körülbelül a felét, mert hiszen újra eljutunk, hogy miért is kerültek a fogságba, és hogy is kerültek ide ebbe a helyzetbe, amiről itt az előbb az Ezékiel könyvéből felolvastam. Mert ennek az Ezékielből felolvasott csodálatos képnek, hogy milyen lesz a jó pásztor, a megelőző versei pontosan arról szólnak, hogy milyenek voltak, milyenné váltak itt a vezetők. Emberfia prófétá Izrael pásztorairól. Prófétá és mondd meg a pásztoroknak, így szól az én Uram az Úr, jaj Izrael pásztorainak, akik magukat legeltették. Magukat legeltették. Hát nem a nyájat kell legeltetniük a pásztoroknak. A tejet megittátok, a gyapjúval ruházkodtatok, a kövéret levágtátok, de a nyájat nem legeltettétek. A gyengét nem erősítettétek, a beteget nem gyógyítottátok, a sérültet nem kötöztétek be. Nem is akarom végig felolvasni. Szerintem felismeritek belőle, hogy az inverze annak, amit a jó pásztorról később ilyenben elmond. Ezért aztán így szól az Úr, én most a pásztorok ellen fordulok, és számon kérem rajtuk a nyájamat. Én azt látom, és egy kicsit egy ilyen kört futottam be, hogy Izrael története a nyájnak a története. Lehetnének Isten uralma alatt, lehetnénk Isten uralma alatt, közvetlen személyes pásztorlása alatt. De nekik inkább kellett a személyes, látható vezető. És a pásztort itt most ne szó szerint egy pásztornak, és ne is egy mai gyülekezeti apásztornak gondoljuk, hanem a mindig rá felkent, mindig ezzel megbízott vezetőt értem alatta. Nekik jobban kellett mindig ez a személyes vezető, és Isten nehezen felfogható módon partner volt ebben, de a vége kudarc. Láthatóan kudarc. Az egész kiállság itt kudarc, a rossz pásztoroknak a kudarc. És akkor azt írtam fel magamnak, hogy egy kudarcot látunk, akkor elgondolkodtam, hogy de miért kudarc? Azért, mert kiveszik Isten kezéből azt, amit csak ő tud megvalósítani. Ez az igazság. Hiszen amikor itt elolvastuk az Ezékiel könyvében ezt a csodát, hogy milyen a jó pásztor, hogy is képzelte el ezt Isten, akkor hátrahőkülünk, és azt mondjuk, de hát ezt ember nem tudja így jól megcsinálni. Mert hogy azt látjuk, hogy ezt a gondolatot szinte megállás nélkül folyamatosan viszi tovább Jézus. Jézus megjelenésének és szolgálatának a központi üzenete, ugye betelt az idő, elközelgett az Isten országa, térjetek meg és higgyetek az evangéliumban. Az Isten országát hirdeti. És a Lukács evangéliuma szerint a hegyi beszédnek a záró mondata, ugye ott ez így van feljegyezve, ne félj te kicsi nyáj, mert úgy szetszett a ti atyátoknak, hogy nektek adja az országot. Itt a nyáj pontosan ugyanezt a közösséget jelzi még, ne vonatkoztassunk el a mára, ő a zsidósághoz, az ott élő, akkor élő zsidókhoz szól, hiszen elsődleges céljának, a szolgálatának a kezdetén egyértelműen azt tekinti, hogy ezt a zsidóságot fordítsa vissza az atyához. Aztán egy kicsit később persze már utal rá a tanítványok körében, hogy hát más juhaim is vannak. Jó, szeretnek ezen nagyon filozofálni és okoskodni emberek, én nem fogok, de beszél róla, hogy más juhaim is vannak, amelyek nem ebből az akolból vannak, azoknak is vezetnem kell, és hallgatni fognak a hangomra. és majd lesz egy nyáj és egy pásztor. Jézus folyamatosan viszi ezt a egy nyáj, egy pásztor gondolatot. És hát mindezt annak a kapcsán mondja, ugye, aki János 10-et esetleg kinyitja és olvassa, az láthatja, hogy bizony ott a jó pásztorról beszél azt megelőzően, hogy én Jézus vagyok a jó pásztor. Ismerem az enyémet, és az enyém is ismernek engem. Ja, és én az életemet adom a jókért. Szóval ez a norma, ez az alap, ahogy a pásztor hozzá viszonyul. És most már egy kicsit ott vagyunk, hogy kezdünk mindent érteni, tehát akkor ez az egész nyáj, meg egész pásztor dolog, ez valahogy úgy van, hogy hát Isten a pásztor, és természetesen nekem akkor az ő vezetése alatt kell lennem. Mehetünk is haza, aztán végeztünk. És akkor egyszer csak olvasom Pált, amint a harmadik missziós útjának a végén jön vissza Kis-Ázsiában, megáll Milétoszban, és csak csendben mondom, hogy itt jelenti ki először, hogy utána már Rómába kell menni, mert ugye a császár elé kell állnia. És történik egy nagyon érdekes és nagyon fontos jelenet. Az egyik, hogy Milétoszból elküldött Efezusba, és magához hívatta a gyülekezet véneit. Másik pedig, hogy egy hosszú búcsúbeszéd végén a következőket mondja: viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyára, melynek őrizőjévé tett a Szentlélek titeket. Hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérjével szerzett. Tudom, hogy távozásom után ragadozó farkasok jönnek közétek, akik nem kímélik a nyájat. Szóval eddig már azt hittem, hogy mindent értek, és akkor most hirtelen itt a Pál elkezd valami egész másról beszélni. Sok gondolat megjelenik, ezért ezen a ponton ezt szeretném egy kicsit körbejárni. A legelső és legfontosabb, hogy megjelenik egy új kifejezés: viseljetek gondotokat magatokra is az egész nyájra, és legeltessétek az Isten egyházát. Mert ugyan hallgatólag tudomásul vettük, de itt explicite kimondja az ige, hogy az Isten egyháza a nyáj. Tehát az Ószövetségben a látható egyházról, a látható közösségről, ugye nem használjuk ezt a gyülekezet kifejezést, beszél. Itt pedig ezt a kifejezést, azt gondolom egyébként, hogy itt is a látható részéről mondja, a látható, rájuk bízott kis-ázsiai közösségekről mondja, de mindenképpen ugyanazt a kifejezést, és én ezért azt gondolom, hogy láthatóan ugyanazokat a gondolatokat és feladatokat is szánja nekik, mint amit az előbb az Ószövetség kapcsán olvastunk. Van azonban legalább ennyire fontos, amiben tulajdonképpen szeretnék belemenni, és ez volt igazán az alapja, amit elkezdtem kutatni, aztán ekkora előzményt tudtam hozzá kreálni, hogy Efézusból magához hívatta a gyülekezet véneit. És egy kicsit elkezdtem ezt kutatni, hogy na, kik ezek a vének. Lépten nyomon a páli levelekben, csak itt az evangéliumban nincsen szó róla, felbukkan egy kifejezés. A görög mindenütt presbyterosznak, ismerős a szó, presbyternek szoktuk fordítani, használja, de érdekes módon sok helyen, sokféleképpen fordítja a Biblia. Nem ugyanazzal a szóval. És ez nagyon érdekes, én szeretném, ha az elsődleges jelentését ezért megértenénk, és mi igyekeznénk azt szerint értelmezni, mert én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos. Ez a szó egész egyszerűen csak annyit jelent, hogy idősebb. Ez egy melléknév, ez egy középfokú melléknév. Presbyteros alapvetően annyit jelent, hogy idősebb. Természetesen főnévként használja a Biblia, tehát az idősebb, és ebben az értelemben nyilván visszautal, visszahozza azt az Izraelnél, és valószínűleg minden más társadalomban is természetesen jelenlévő fogalmat, hogy az a vének, az idősek. Izraelben ez egy teljesen természetes és fontos funkció volt. Gondolkodtatok-e már valaha például azon, hogy Mózes lehozza a törvényeket? Oké, de hogyan zajlott, különösen mondjuk még a bírák korában, meg később is, hogyan zajlott ennek az alkalmazása. Mert Jézus korában már látjuk, hogy van Sanhedrin, meg nagy tanács, meg mi egymás, de korábban ez hogy törzsszövetségnél, hogyan zajlik? Most a valóság az az, hogy ugye a törvényeknek egy jelentős része ugye egész egyszerű hétköznapi polgári törvények, ma így fogalmaznánk. Ugye a mózesi törvényeknek, hogyan éljen, mi történik, hogyha valaki valakitől valamit elvesz, vagy kárt okoz. És eszembe jut egy történet, ugye a Boász története, tehát Rut könyvének a negyedik részében, amikor azt látjuk, hogy Boáz már felismeri, hogy neki szüksége lenne, hogy feleségül vegye, magához vegye Rutot, de tudja, hogy a törvényes eljárás, a törvény szerinti eljárás az ugye micsoda, egy legközelebbi rokonnak van joga viselni a kötelességeket, meg a jogokat is. Ezért aztán, ha emlékeztek a történetre, kimegy a város kapujába, oda hívja a véneket, akik ott találkoznak, ott vannak, ülnek a város kapujába, és ott előttük. Ugye ott egyszerű a szituáció, mert gyakorlatilag csak nyilatkozat kell előttük. Na, a vének azok valójában az egész Ószövetségben, ez a város kapujában, hogy úgy mondjam, ülnek és hozzák a bölcs döntéseiket állapot. Tehát egész egyszerűen közösségi ítélkezés zajlik Izraelben. Maguk a közösségek. Ugye nem nagy közösségekről beszélünk, egy kis faluról, egy városról, ahol vannak idősebb, érettebb, nyilván ez az izraeli történetben egyértelmű életkor függvénye, meg valami fajta tiszteletkérdése is, de nagyon egyenlőség alapú a társadalom a bírák koráig, úgyhogy alapvetően életkor számít, úgy hozzák meg a döntéseiket. Tehát a vén nem ismeretlen fogalom, ebben a korban egyértelműen életkort jelent. Én azt gondolom, hogy itt egy picit már más jelentést fog majd hordozni, nem feltétlenül életkort, hanem inkább azt mondanám érettséget. Érettséget, vagy ahogy majd ide csempészi az új szövetség sokszor felnőtt kort, nagykorúságot, szellemi érettséget, szellemi nagykorúságot. A presbiter az a látszat ellenére egészen biztosan nem valami demokratikusan választott tisztség ebben az időben. Bizonyos felekezetekben ez mára ide ment, tehát egyszerűen választják demokratikus módon. De nem is feltétlenül csak egyszerűen teremnek. Pál az első missziós útjának a végén, ugye amikor Ciprust végigjárja, aztán elmegy a Pizziai Antiókiába, és sok kisebb városba, ott a Dél-Galáciába, amikor már sok-sok gyülekezetet megalapít. És nem túl hosszú idő egy-egy helyen, amit eltölt, az egész missziós út is biztos, hogy egy éven belül megtörténik, akkor visszafele jövet egy nagyon érdekes dolgot olvasunk. Miután pedig gyülekezetenként előjárókat választottak nekik, böjtölve és imádkozva ajánlottak őket az Úrnak, akiben hittek. Ezt Pálról meg Barnabásról, ugye ők mennek a missziós úton. Miért hozom ezt ide? Mert természetesen itt is presbitereket választanak, csak megint egy másik szóval fordítatja az ige. És amiért érdekes ez, hogy itt ezek a gyülekezetek létrejönnek, de csak nagyon rövid ideig tart. Ez evangelizáció, igehirdetés, megtérnek, már megy is a következő városba, vagy azért, mert menni akar, vagy azért, mert éppen megkövezték és kihajították, és menekülnie kell. És mégis visszafele jövet, nyilván eltöltve közöttük egy időt, és adjuk meg Pálnak azt a jogát, hogy Isten vezeti őt, 15-20 éve azért már ő vele jár. Van akkora szellemi látása, hogy azt gondolom, hogy amikor azt mondja, hogy előjárakot választ, akkor az történik, hogy neki van látása felismerni, hogy abban a rövid Istennel való járásban is azok között, akiket hátra fog most hagyni, ott fogja hagyni őket, döbbenetes egyébként. Ma a bibliai iskolába küldenénk meg, teológiára, meg szakképzésre, meg én nem tudom hova ezeket. Nem, ők mernek hátra hagyni, de látja, hogy kik az érettek, látja, hogy kik azok, akik valamilyen formában alkalmasok erre. Ezt csak azért tettem tehát így kitérővé, hogy ugyanilyen körnek szól ebben a milétoszi megbeszélésben is az üzenet, hogy viseljetek gondot Isten egyházára. Nagyon érdekes ez az egész szituáció. Miközben már kezdtük elhinni, hogy akkor Jézus az, aki a pásztor, Jézus az, akinek a dolga legeltetni, egyszer csak jön ez a Pál, és elkezd sorban nevén nevezni, vagy éppen már tényként kezelni, hogy vannak bizonyos presbiteroszok, akiknek azt mondja, hogy legeltessétek. Miért meri? Hogyan meri ezt megtenni? Ez a legizgalmasabb dolog. És nyilván egyébként a tapasztalataink is már innen datálódnak, hogy hát akkor hogy is zajlik ez a magyar gyülekezetében. Bibliaórának Péter levelét vesszük, és én jóval előrébb olvastam már régebben, és ezért most egy néhány ige vers onnan jön. Ugyanis Péter levelében nagyon direktben elkezd beszélni a gyülekezethez Péter, nem Pál, de ugyanebben a témában. És azt mondja, hogy a közöttetek levő presbitertárs kérem én, tehát én, a presbitereket kérem én a presbitertárs és Krisztus szenvedésének tanúja, valamint eljövendő dicsőségének a részese, hogy legeltessétek az Isten közöttetek lévő nyáját. Na megint ugyanez a téma jön elő. Így van, ezt most direkt nem akartam idehozni, de természetesen már Péterre is hajdanán rábízva ezt. És elmond néhány nagyon érdekes gondolatot hozzá, ami majd végig szaladunk. Legeltessétek ne kényszerből, hanem önként, ne nyereszkedésből, hanem készségesen, ne is úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bizottakon, hanem mint akik példaképei anyjainak. Azt látom, először is ugye megint a presbiter, mert ugye ez izgatott engem. Azt mondja Péter, hogy én mint idősebb, én mint hozzátok hasonlóan, presbiter társ, én mint idősebb társ, én mint már ismerem az Urat egy ideje, és vele járok. Olyan vagyok, mint ti. Nincs semmi hierarchia, nincs semmi kasztrendszer, mint amit képes ma kreálni maga, magának időnként az egyház. Én annyiban vagyok több, és ezt a két dolgot el is mondja, hogy én tanúja vagyok a Krisztus szenvedésének. Ugye ez az apostoli kritérium, amikor Mátyást is megválasztják, hogy aki tanú volt közöttünk, én tanú vagyok. És van egy reménységem, és ezt már csak magára mondja, de igazániból mindannyiunk, hogy én az eljövendő dicsőségnek is részese leszek majd. Tehát ebből az aspektusból mondok nektek három dolgot, az, hogy mi okból, mi célból, és hogy hogyan bánjatok egymással. Mert ez a néhány ige vers igazándiból arról beszél, nekem arról a titokról beszél, hogy kicsit miért is van a gyülekezet. És hogy is gondolkodik rólunk. Első mondatában, erre írtam azt, hogy mi okból, azt mondja, hogy ne kényszerből, hanem önként. Nem azért, mert kell. Hanem mert, ahogy az előbb az Apcsel 20-ból, ugye Páltól olvastuk, őrizőivé tett titeket a Szentlélek. Tehát nem azért, mert én nyomás alá helyezlek, hanem mert ti bennetek, akik már érettek vagytok, mert már Krisztussal jártok egy ideje. Én most ezt a presbiteroszt, ezt lépten így fogom fordítani, jó? Csak így akarom érteni. Szeretném, ha felismernétek, hogy Isten meg akar terhelni benneteket. Nem kényszer van, ahogy én teremném, hanem szeretném, hogyha ti önként magatoktól, Isten iránti engedelmeskedésből, engedelmességből, tudjátok, mit akarsz velem, Uram, hogy cselekedjek? Alázatból tennétek, amit tesztek. Azt mondja, ne is nyereségből, ne nyerészkedésből, hanem készségesen. És nekem a nyerészkedés ez egy nagyon, nagyon képies szó, mert az átlag ember, amikor tesz valamit, akkor haszon reményében csinálja. Ez teljesen normális. Hozok egy döntést, belefektetek valamit. Most, hogy pénzt, tudást, erőt, ez szinte részletkérdés, de legyen a példa mondjuk pénzt, belefektetek valamekkora pénzt, megvizsgálom, hogy mekkora kockázattal jár ez, és utána joggal várom, hogy ennek majd haszna lesz az én számomra. Ez így van akkor is, hogyha csak munkát teszel valamibe, és várod a fizetséget. Így van ez akkor is, hogyha a gyerekedbe investálsz. Mindig így van. A normális gondolkodás az, hogy valamit teszel, azt haszon reményében teszel. Van, amikor a Biblia is azt mondja, hogy ez nem baj. Méltó a munkás a bérére, mondja. És itt mégis azt mondja, hogy na ezt a dolgot ne nyerészkedésből tegyétek. Nem azért, mert majd haszon lesz. hihetetlen, szinte meg kell tagadni az embernek a saját logikáját, nem azért terhel meg Isten bennünket egymás felé való szolgálattal, hogy ebből valami hasznot nyerjünk, hanem készségesen. Készség. Nem tudom, mit jelent nektek ez a szó. Nekem ezt. Így van. Készen vagyok. Készen vagyok tenni azt, amit akarok. Már tudjátok, amikor a Galata levélben azt mondjuk, hogy élek többé nem én. Nem akarok szuper keresztényt játszani, mert ettől mindig megrémülök. De mégis, amikor rájövök, hogy az Isten akar velem valamit, akkor egy idő után felteszem a kezemet, és azt mondom, hogy Uram, akkor legyen úgy, ahogy Te akarod. Nem akarom én megmondani, hogy miért, és mit csináljak. És a készség az az állapot, amikor felteszem a kezemet, hogy akkor gyere te, mondd, mi legyen. És ez óriási kontrasztban áll a világ gondolkodásával. És hát a harmadik, a hogyanra, pedig azt mondja egész egyszerűen, hogy ne úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bízottakon. Hát azt hiszem ez a legkeményebb pont, és azt hiszem, hogy ez az, ami léptenyomon mindig elbukik. Elbukik a látható egyház. Ebből valószínűleg sokaknak van tapasztalata. Hogy milyen az, amikor valaki, aki egyébként Isten éretnek, idősebbnek, felelősséget hordozónak lát, és ezért megbízza, bármilyen szinten is ezzel a bizonyos legeltetéssel, akkor tud vagy nem tud a rájuk bízottakon nem uralkodni. Pedig a minta olyan egyszerű, mert ez nem a hatalomról szól. Olyan világosan, Jézus annyira világosan elmondja. A tanítványok lépten nyomon beleszaladnak abba a saját maguknak feldobott pofonjukba, hogy elkezdenek egymás között szívódni, hogy ki a nagyobb. És Jézus hihetetlen módon teszi helyre őket. Tudjátok, mondja a Márk Evangélium 10-ben, hogy azok, akik a népek fejedelmeinek számítanak, azaz akiknek hatalmuk van, akik vezetők, zsarnokoskodnak rajtuk, és a nagyjaik hatalmaskodnak fölöttük. De nem így van közöttetek. Hanem aki nagyjá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok. Aki nagyobb akar lenni, annak szolgának kell lennie. Tehát ha egyszer is megfordul bennem, hogy én nagyobb akarok lenni, mint Jutka, akkor annak azzal kell járnia, hogy a szolgájának kell lennem. És a netán folytatja, aki közöttetek első akar lenni, az legyen mindenki rabszolgája. Még egy más szót is használ. Jelentősége van. Tehát ha én mindenki fölött nagyobb akarok lenni, az csak azon az úton lehetséges, hogy én mindenkinek rabszolgája vagyok. Rabszolga, azaz nincs semmi. Semmi, még a döntési jogom sincsen meg magam felől. Csak tárgy vagyok. A római jog az tárgynak tekinti a rabszolgát, nem embernek. Mert az ember fia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon és életét adja váltságul. És ez így érthető igazán, hogy ezt az egymás közötti szolgálatot erre a szintre helyezi, hogy hogyan szolgálok, hogyan legeltessük. Ugye ez a legeltetés, ez valamilyen módon, meg pásztor szó, ez abban a pillanatban asszociálunk az uralkodásra, a hatalomra, a vezetésre, és ezt idejekorán Jézus helyre teszi, hogy oké, vezetőnek emellek, nem emellek, teszlek meg téged, de ez azzal jár, hogy rabszolga leszel. És, ahogy itt a példában is mondja, bocsánat, csak elcsúszott, ne úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bizottakon, hanem mint akik példaképai a nyájnak. Miben tudok példaképe lenni a nyájnak? Nem gondolkodtam ezen a ponton. Meglátásom szerint éppen abban, amiről most beszélek. Hogy hogyan viszonyulok hozzá, hogy nem uralkodni, hanem éppen hogy szolgálni a másikat. És ezért a kép, hogy teljes legyen, úgy folytatódik, hogy majd amikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőség karvatotatlan koszorúját. Tehát ez nem függetlenül zajlik tőzötte, itt van, jelen van, a főpásztor Jézus majd saját maga fogja ezért az ítéletet, az értékelést meghozni. És eddig úgy tűnt, mintha arról beszéltem volna, hogy mi annak a dolga, aki arra vetemedik, hogy előre áll a gyülekezetbe. De higgyétek el, szeretném, hogyha ez nem így hangozna, mert nem erről szól. Az én számomra ez az idősebb, ez kizárólag azt a szót jelenti, azt a kifejezést, azt a tartalmat hordozza, hogy valaki, aki Krisztussal járva eljutott valamilyen érettségre. És érezzük egyébként, hogy ez nem egy ilyen kétállapotú dolog, hogy vagy kiskorú vagyok, vagy nagykorú vagyok, hanem valahol egy úton vagyok. És hogy miből gondolom ezt itt a következő versben, egy nagyon melbevágott mond a folytatásban, Péter azt mondja, ugyanígy ti ifjabbak. Tehát eddig beszélt a ti idősebbek, és a következő mondatban azt mondja, ugyanígy ti ifjabbak. Hát, majdnem azt mondom, hogy szinte csak retorikai fordulatot látunk, az egészet elmondhatta volna, hogy ti idősebbek és ti ifjabbak. Ez az egymás közötti kapcsolat alapja. Értitek? És mégis itt azt mondja, hogy ugyanígy ti ifjabbak, a ti dolgotok pedig engedelmeskedjetek az idősebbeknek. És hogy mennyire nem hatalomról szól az, hogy hogyan képzeli Isten el a vezetést, rögtön a következő felében a versnek azt mondja folytatásként, hogy egymás iránt pedig valamennyien legyetek alázatosak. És én azt gondolom, hogy ezt a titkot, amit itt az elmúlt két versben elmondtam, ez az, amit nem tudunk jól csinálni. Ez az, amiben rossz tapasztalatokat élünk meg. Nincsenek itt Zoliék, de tudom, hogy ők is. És talán majd minden közösségben elrontjuk ezt. Mert hiányzik az egyszerű dolog, hogy ezt éljük. Ezt az egymás iránti, ezt a valamennyien egymás iránt legyetek alázatosak. Sőt, úgy is folytatja a következő versben, hogy alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket majd ennek annak idején. Nagyon izgalmas témát jártam körül, de én még mindig egy kicsit bizonytalan vagyok. Hogy merészeli, nem szemrehányáson, inkább kérdéssel kérdezem, hogy Isten, aki ezt a embereknek engedem, hogy vezessék a többi embert, kört már az Ószövetségben végigjárja. Ezt mutattam be. És láthatóan egy hatalmas pofára esés volt a vége. Nyilván ő látta első pillanattól kezdve, és mégis megengedte, ugye, hogy király legyen, hogy bíró legyen. Most miért? Most miért hagyja? Most miért kezdjük újra? Nem tudom, értitek-e? Hát uram, miért nem állsz ide középre, és hangosan diktálod, amit akarsz? Hogyha nem ment az Ószövetségben, akkor Isten miért engedi meg? Miért gondolja, hogy majd működni fog közöttünk? És a Biblia olyan világosan választ ad rá. A gyülekezet egyetlen egyszer jelenik meg az evangéliumban. Egyetlen egyszer szerepel a kifejezés, hogy gyülekezet, de egy nagyon-nagyon fontos pillanatban. A Máté 16-ban, amikor megkérdezi Jézus a tanítványoktól, és ti kinek gondoltok engem. És ugye, akkor elmondja Simon Péter, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Megjelenik a felülről való hit, a felülről jövő mennyei atyától való kijelentés. És ezt a pillanatot ragadja meg Krisztus, hogy elmondja azt a titkot, amit én nagyon szeretek sokszor elmondani, hogy én fogom felépíteni az egyházat. Itt ez az egy alkalommal mondja el. Én fogom felépíteni. És a hitnek az alapján fogom felépíteni az egyházat. Nem Péteren természetesen, de hát ezt most azt hiszem nem kell magyarázni. Felépítem az egyházat én. Ugye az, amit egyházként használunk, az a görög szó, az eklézsia, az egy nagyon érdekes kifejezés. Annyit jelent, hogy ki hívni. Ebből a szóból van. Az ek a ki, a káleó az a hívni. Az eklézsia, azt lehet mondani, hogy a kihívottak. Nincs az Ószövetségben erre példa. Bár használja a görög más területen, más értelemben, de itt egyértelműen a kihívottakat jelenti. És ez világossá teszi, hogy nem valami emberi alkotás, amikor a gyülekezetet nevén nevezi a Biblia. Nem is tévesztendő, azt gondolom ebben az esetben, össze azzal, hogy itt összegyűlik 7 ember, mert ez a kihívás a világból kihívottakat jelenti, bárhol is vannak jelen pillanatban, és ezért igazándiból azt gondolom, hogy a gyülekezet az bárhol is van egy-egy gyülekezet, az egy, a nagybetűs gyülekezet. Isten gyermekeinek a közössége. Jézus Krisztus teste. És ez az, amit a legelején elmondtam, hogy ez egy titok. De enélkül, a titok nélkül nem érthető ez, hogy hogyan bátorkodik Isten újrakezdeni ezt a titkot, hogy mégis valamilyen módon rábízza a nyájat emberekre. Méghozzá nagyon érdekes módon valójában egymásra. 2 helyen beszél erről a testről az Új Szövetség. Az egyik esetben csak annyit mond, hogy Róma levél 12-ben, ahogy sokan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk Krisztusban. Azt gondolom, hogy ha azt mondom, hogy ez a test egy lelki, szellemi, az a szabad szemmel nem látható dolog, akkor egyrészt megoldottam a dolgot, mert akkor értitek, hogy miért nem értitek, másrészt csak áttoltam az egyik problémát a másikba, mert hogy ez tényleg nem látható. És ha nem látható, akkor nem marad más, mint hogy a hittel fogadom el, hogy az Isten itt valami csodában, valami misztériumban, valami titokban részesít mindannyiunkat. Ez a gyülekezetnek a titka. És a gyülekezet titkát pedig csak úgy lehet megérteni, ha megértjük, hogy hogyan működik Isten bennünk, és hogy hogy is képzeli mindezt. Az első korintusi levél 12. részében írja le, ahogyan a test egy. Úgy értem, hogy Laci. Ő lesz a példa, keze, lába, sok része van, de mégis egy. Bár sok tagja van, láthatóan, de a test valamennyi tagja, noha sok tagja van, mégis egy test. Olyan kedves, hogy így körbejárja. Milyen is ránézek egy emberre, rögtön nyilvánvaló, az egyébként olyan, miről beszél, olyan ködös szöveg. Persze, hát nyilvánvaló. Lába, keze, feje, de hát ez egy. És csak így egy. Ugyanígy a Krisztus is. Hoppá. Hiszen egy lélek által, hozzáteszem, ugyanazon lélek által, mi mindnyájan egy testé keresztelkedtünk. Akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, akár hitgyűlőből, akár nazarénus gyülekezetből, akár BPA-ból, akár Budafokról, akár Bibliaszólból, sőt a reformátusok és a katolikusok. És ki tudja még, hogy hány meg hány helyből, ha egyébként igaz rájuk ez, amit itt olvasunk, és mindnyájan egy lélekkel itattunk meg. Mert a test sem egy tagból áll, hanem sokból, már a Krisztus test, ahogy a Laci teste sem. Ti pedig, így együtt, meg a nem láthatóra is együtt így végigmutatva, Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai. Én nem tudok betelni ezzel a gondolattal, annak ellenére, hogy érzem, hogy nem tudja az értelmem felfogni, hogy tudok én testet alkotni, valakivel, akit talán nem is ismerek. Sőt, egész biztosan nem ismerek, mert vallom, hogy Krisztus teste az egész hívők közössége szerte a világon. De Isten mégis azt mondja, hogy figyelj, ha te megtértél és újjászülettél, akkor benned élek. És ráadásul, az természetes, hogy ugyanaz a Krisztus él bennünk, de felfoghatatlan módon a teljessége él benned, nem valami részszerintisége. Az ő titka, hogy ennek ellenére mégis úgy intézte, hogy én belőlem a teljes Krisztus soha nem fog tudni kirajzolódni. Belőled sem, meg belőled sem. Erre csak utalások vannak, mikor azt mondja, hogy csak rész szerint van bennünk az igazság. Tehát amit mi ebből meg tudunk élni és ki tudunk ábrázolni, az rész szerinti. Meg tükör által homályosan, meg nagyon sok olyan töredék gondolat van, ami megpróbálja arra ráhívni a figyelmünket, hogy külön-külön nem tudjuk ezt a testet kiábrázolni, de együtt, bármilyen felfoghatatlan is, mi vagyunk azok, akik megjelenítik a világnak, megjelenítik a szellemi és a látható világnak is Jézus Krisztust. És ugyanakkor mindemellett, a csoda mellett, hogy a gyülekezet nem csak egyszerűen egy nyáj, mindazokkal az attribútumokkal, amit elmondtam, azzal együtt Krisztusnak a teste is, akiben ő maga nem csak benne él, úgy értem, a benne él az a hátradőlök és jól vagyok, hanem köszönni szépen munkálkodik is. Sőt, ahogy sokszor szoktuk mondani, egyedül ő munkálkodik. Egyedül ő munkálkodik. Valójában minden más hiába valóság és semmi, amit az ember nélküle tesz. És valahol így záródik be ez a titok. Hiszen, hogyha egyszer ő benned, meg benned, meg benned él, akkor ebben a közösségben ezt a legeltessétek, meg hasonló felfoghatatlan munkát szeretné ő maga végezni. Ugye azt mondtuk, hogy eljutunk odáig az Ezékiel könyvéből, hogy hát Uram, te vagy a jó pásztor, végezd a munkát, úgy könnyű, értjük, hogy mi nem tudjuk megtenni. Isten mégis azt mondja, hogy oké, én ezt akarom csinálni, de rajtatok keresztül. És ez az igazi titka a gyülekezetnek, meggyőződésem szerint, hogy bennem lakik a Krisztus, és rajtad keresztül szeretné ezt a munkát elvégezni. Ugye befejezésül számomra egy nagyon kedves és fontos igevers az Efézus 4. Ugye mindazok, amiket itt az Új Szövetségből felolvastam levelek, verseket, azok valamilyen módon a folytatásukban beszélnek arról, hogy Isten szellemének, lelkének vannak ajándékai. Az Efézus 4 az ajándékoknak egy kicsit megkülönböztetett csoportját mondja, ki is hangsúlyozza, hogy azt mondja, hogy adott némelyeket. Némelyeket adott csak, nem mindenkinek, de némelyeknek. Vagy némelyeket apostolokul, profétákul, evangélistákul, pásztorokul és tanítókul. Lehet, hogy folytatódhatna ez a sor, mert hiszen ezek ritkán vannak ilyen vegytisztán a gyülekezetben jelen. Nem is az a lényeg, hogy milyen titulussal illetünk valakiket, azt gondolom, hogy ez tényleg részletkérdés. A miért a fontosabb? Mert ebben ölt testet mindaz, amiről ma beszéltem. Azért, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére. Hát ha Isten engem megbíz azzal, hogy jártassam itt most a számot, akkor ő azzal a reménységgel, értem, Isten azzal a reménységgel teszi ezt, hogy azt, amit én elmondok, lehetőleg úgy, ahogy tőle kaptam, az bennetek külön-külön munkát végez. Hogy felkészítetté tesz téged, meg téged, meg téged, igen, ugyanerre a munkára. Nem szó szerint ugyanerre, hanem egy ugyanilyen fajta munkára, hogy felkészültek legyetek a nekivaló, tőle adott szolgálatra. Krisztus testének az építésére. Tehát valami fantasztikus, öngerjesztő folyamat zajlik. Azt mondja, hogy amikor újjászülettél, akkor Krisztus testébe keresztelkedtében. Nem tud jobbat használni, egyszerűen a szavak itt szerintem deficitesek, nem tudnak jók lenni. Ezért aztán használja azt a kifejezést, amit ismerünk, hogy belemerítkeztünk Krisztus testébe. De azt is mondja, hogy valami megfoghatatlan módon, amikor az Isten működik benned, bennem, bennem, akkor ezt azért teszi, hogy magát a testet építse. Egészen addig, amíg eljutunk majd ti is, én is, mindannyian, a hitnek és Isten fia megismerésének az egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra. Ugye ismerős ez, hiszen állandóan ezt jártam körül. Istennek az a vágya, hogy ahogy itt dobálózunk ezzel a presbiteros dologgal, az idősebbekkel, hogy valójában mindannyian idősebbek legyünk. Nem korban, azért nem kell említeni, én határozottan látom, amikor a tükör elé nézek, hogy őszül a szakállam mindenféle törekvésem nélkül. De azt viszont igen, el akarja végezni, hogy felnőtté váljak, éretté váljak, idősebbé váljak, szellemileg idősebbé váljak őnála. És érdekes módon ezt a munkát itt közöttünk akarja elvégezni mindenkiben. Nem kívülről. Értitek? Tehát, hogy mintha a gyülekezet, ez a nyáj, és adott esetben most az itteni kis nyáj részlet lenne az a terepe Istennek, ahol, ahogy a Péter leveléből ezt felolvastam, ti idősebbek, legeltessétek. Legeltessétek a többieket. Miért nyáj? Én azt látom, Isten ebben a közegben akar minket átformálni. Mindenkit elér az a csapda. Engem is elért. Hogy azt gondoltam, hogy nincs szükségem közösségre. Jól el vagyok én otthon. Hát, Isten van, én is vagyok. Még csak egyedül sem vagyok, mert a feleségem is ott van, és azért mi jóba voltunk. De azért tudjátok, 7 évig gyülekezet nélkül éltünk. És ma azt mondom mindenkinek, hogy nem jó egyedül. Mert felfoghatatlan módon kirajzolódik a számomra már az Ószövetségtől kezdve az a titok, ami elég nyilvánvaló egyébként már a teremtésnél, hogy nem jó egyedül. Hogy Isten úgy rendezte, hogy ad egy közeget. És ez a közeg minden negatív tapasztalatunk ellenére a gyülekezet. A közösség. A nyáj. Ahol megélhetjük azt a csodát, hogy egymás hite által átformálódunk, megváltozunk. Átváltozunk az ő képmására, ott, ahogy az előbb felolvastam nektek. Eljutunk a hitnek és Isten fia megismerésének egységére. És én azt gondolom, hogy ha érdemes a gyülekezetről beszélni és a gyülekezetről nézni, minden negatív múltbeli élmény ellenére és dacára is, akkor ez az. Én azt gondolom, hogy ezért kaptuk egymást, és nekem ez nagyon fontos. Én nagyon-nagyon szeretnék erre építeni, mert engem épít, amikor hallgatom Jutkát a bizonyságában. Hihetetlenül újjongok, hogy tényleg ez a bizalom. Amen.